kezdhetjük-e a nulladik pontnál. Azért fogalmazok így, mert a rendelőkben én azt hiszem, hogy nem olyan régóta lehet tapasztalni azt, hogy ki van írva egy új fogalom, ez pedig a prevenciós szakrendelés, igen, vagy prevenciós rendelés.
Igen.
Itt mi történik? Mi történhet?
Ugye a házi orvosnak, mint elsőként ugye a beteggel találkozó egészségügyi szakembernek, úgy gondolom az a legfontosabb dolga, hogyha lehet, akkor bizonyos betegségeket előzzünk meg, vagy legalábbis ismerjünk fel olyan stádiumban, amikor még lehet valamit kezdeni, úgymond a beteggel. Tehát akár egy rossz indulatú, daganatos betegségről, akár más egyéb krónikus betegségről van szó, mint például a cukorbetegség, vagy magas vérnyomás. Tehát magyarul, ha bejön egy beteg, és ilyen igénnyel jön, hogy ő szeretné megtudni, hogy milyen az egészségi állapota, akkor nyilván ezek a vizsgálatok megtörténnek, egy vérnyomást, egy vércukormérést végzünk, célzottan akár az ő panaszainak megfelelően, a házi orvosoknak elég sok rendelőben elérhetőek már olyan készülékek, amivel akár egy érszűkületvizsgálatot is elég jól el lehet végezni, és utána, hogyha szükséges, az eredmények birtokában szakorvos irányába lehet a beteget továbbítani. Népegészségügyi szűrőprogramok is zajlanak Magyarországon. Vastagbél rosszindulatú betegségeinek a szűrése, az emlő rosszindulatú betegségeinek a szűrése is zajlik, és természetesen nekünk házi orvosoknak ugye szájüregi daganatok szűrésében úgy gondolom nagyon fontos szerepünk van, tehát hogy a betegnek a szájába azért elég sűrűn belenézünk, a nyakukat megtapogatjuk, esetlegesen az ott levő csomókat, teriméket, olyan elváltozásokat tudunk ezáltal felismerni, ami után tudjuk a betegünket megfelelő szakrendelőbe irányítani.
Talán ugye ebben nem vagyunk mi elég jók, mármint hogy a megelőzésben, mert hát egyrészt félünk elmenni az orvoshoz, ha bármilyen tünetet tapasztalunk, mert nehogy találjon valamit. Másrészt meg lehet, hogy nem is akarunk ezzel törődni különösebben. Mi az ön tapasztalata?
Igen, sajnos a betegek valami miatt félnek ezektől a vizsgálatoktól, és sokan ezt a strusz politikát folytatják, hogy ha én nem tudom, hogy van-e valami bajom, akkor bizonyára nincs is semmi bajom. Na most én ezt abszolút helytelennek gondolom. Jó magam is rengetegszer találkozom olyan esettel, hogy ugye a betegek azt mondják, hogy na bizony, én nem megyek emlőszűrésre, mert az fájdalmas, maga a vizsgálat okozza a betegséget, a rossz indulatú elfajulást. Ezek nagyon-nagyon rossz irányt mutatnak, tehát úgy gondolom, hogy nem jó a megközelítés. Tehát itt az embereknek úgy kéne ezt az egészet felfogni, hogy van egy lehetőség, amivel, hogyha nem élek, akkor ne adj Isten, akár egy olyan betegség kerül majd nálam felismerésre későbbiek során, előrehaladott stádiumban, amikor már nem lehet mit kezdeni.
Ragadjunk ki egyet, egy területet mindezek közül, és ez pedig a cukorbetegség. Leginkább a kettes típusúról beszélhetünk, mert az, igen, alakul ki menet közben, vagy hát felnőtt korban, vagy talán már gyerekkorban is.
Igen, egyre több. Tehát sajnos ez ugye egy népegészségügyi probléma, akár csak az elhízás, és a kettő az szorosan összefügg. Ugye maga az elhízás betegsége egy olyan kórállapot, ami számos egyéb betegségnek úgymond mozgatórugója vagy elindítója lehet, és ezért ugye a rendszeres szűrővizsgálatokban úgy gondolom beletartozik az is, hogy egy BMI mérés is vagy számolás is történjen már a háziorvosi rendelőben, nem egy bonyolult dolog, testsúly, testmagasságnak a ismeretében egy BMI kalkuláció, és ez alapján már ugye be is tudjuk sorolni a betegünket az elhízott vagy túlsúlyos kategóriába, ami nyilván rizikófaktora lehet majd akár egy cukorbetegségnek is. A kettes típusú cukorbetegségnek a száma az óriási emelkedést mutat. Ez nagyon-nagyon szorosan összefügg a nem megfelelő táplálkozással, életmóddal, mozgásszegény életmóddal. Tehát ha azt szeretnénk, hogy ne legyünk diabéteszesek, akkor nyilván az étkezésünkre, illetve a rendszeres testmozgásra oda kellene, hogy figyeljünk.
Hogyan kezdődik? Tehát milyen felismerés viszi el a beteget az orvoshoz, ha gyanakszik esetleg a diabéteszre?
Igen, fontos hangsúlyozni azt, hogy ugye a diabétesznek van az egyes típusa, meg van a kettes típusa. Az egyes típus az egyszerűbb eset, úgymond idézőjelben, mert ott egy abszolút inzulin hiányról van szó, nagyon-nagyon súlyos súlyos klinikai állapotba kerülhetnek a betegek, annak következtében, hogy tehát egy ilyen savbázis egyensúlyi zavar alakul ki, hányás alakul ki az inzulin hiány következtében, emiatt akár intenzív állapot is előállhat. Tehát ez az egyszerűbbik. Ezt viszonylag könnyebb is fölismerni. Viszont a kettes típusú cukorbetegség az egy akárcsak maga magas vérnyomás, néma gyilkosként is számon tartjuk ezt a betegséget, mivel hogy nem mindig okoz tüneteket. Mégis mik azok a tünetek, amik esetleg fölhívhatják a figyelmet arra, hogy valakinek a szénhidrát háztartásával valami probléma van, az például, hogy szája szárad az illetőnek, nagyon sok folyadékot kíván, rengeteg vizeletet ürít, viszket a bőre, izzadékony, koncentrációs problémák, látás problémák, ugye a szemlencse turgorának változásának a következtében időnként ilyen homályos látás következik be. Tehát ezek azok a tünetek, amik fölhívhatják a figyelmet arra, hogy esetleg cukorbeteg az illető. Természetesen, hogyha rizikófaktorai vannak, tehát van egy jelentős testsúlytöblete, akkor még inkább gondolni kell erre, illetve ha van családi halmozódás, akkor szintén.
Azt olvastam, hogy még a hangulat ingadozás is.
Jellemző lehet, igen, abszolút előfordulhat, ingerültebb lehet valaki, hogyha ha nem megfelel a szénhidrát anyagcseréje.
Az idegkárosodás az már egy magasabb szintje a betegségnek, tehát azt milyen jelek mutatják?
Abban az esetben, hogyha valaki elhanyagolja a cukorbetegségét, hogy időben nem fordul orvoshoz, akkor akár már a cukorbetegség felismerésének pillanatában, természetesen ez nem a legideálisabb helyzet, találkozhatunk olyan tünetekkel, amik a kisidegbántalomra, úgy hívjuk mi ezt, hogy polineuropátia, a diabéteses polineuropátia, az egy kisidegek bántalmát jelenti, tünetei lehetnek a betegnek, mégpedig szimmetrikusan így az alsó végtagnak az alsó részén lehet találkozni bizonyos érzészavarokkal, fájdalommal, ami fölhívhatja erre a figyelmet, de természetesen autonóm neuropátia is lehet, ami azt jelenti, hogy már a vegetatív idegrendszer is károsodik. Például egy cukorbeteg akár lábon kihordhat egy szívizominfarktus, tehát fájdalmatlanul zajlik le a szívizominfarktus abban az esetben, hogyha a cukorbetegség már a vegetatív idegrendszert is érinti, vagy érintette.
És ebből mi következhet?
Hát akár egy súlyos állapot, akár hirtelen szívhalál is bekövetkezhet például. Tehát emiatt nagyon-nagyon fontos az, hogy azért évente legalább egy rutin laborvizsgálat történjen már mindenkinek. Még akkor is, hogyha úgymond semmi panasza nincs az illetőnek, mert így kiderülhetnek, ugye nem csak a cukorbetegség, hanem egyéb akár olyan vérképző szervi betegség, aminek szintén a legelső stádiumában nincsenek tünetek, és mégis már a vérképből bizonyos jelek vannak, amik erre utalhatnak. Szóval a rendszeres laborvizsgálatnak szintén nagyon-nagyon fontos szerepe van a megelőzésben.
Idegenkedünk, igen? Ugye attól is, hogy szakrendelőkbe menjünk, történetesen egy diabétesz szakrendelésre, viszont egy új intézkedés ebben segítheti a beteget, hogy a házi orvosával konzultáljon, és akkor az egy egyszerűbb mód, mert hogy önök felírhatnak most már még többféle cukortablettát, hogy így mondjam.
Igen, abszolút. Tehát február elejétől elérhetőek a háziorvosi praxisokban, a háziorvos kollégák számára olyan gyógyszerek is, ezek a bizonyos DPP-4 gátlók, hogy a gliptinre végződő hatóanyagú készítmények tartoznak ide, amik ugye ez idáig csak szakorvos által javasolt módon voltak fölírhatóak a háziorvosoknál. Viszont a szakma abba az irányba halad, hogy minél korábban, tehát a betegség felismerését követően minél korábban olyan gyógyszereknek a felírása szükséges, amik a betegségnek a lefolyását is képesek módosítani, és sokkal jobb vércukor háztartást tudnak a betegnek biztosítani. Ugye ez idáig csak a metformin hatóanyagú készítményeket tudtuk fölírni, illetve azt kellett fölírni a legelején. Most már a metformin mellett ezeket a bizonyos gliptineket is tudjuk írni, ugye 55%-os NEAK támogatással, normatív módon. Úgyhogy ez egy óriási nagy előrelépés, én azt gondolom, hogy a házi orvosok kezébe került ez a gyógyszercsoport. Illetve van egy másik gyógyszercsoport is, amit szintén írhatunk, ezek a bizonyos SGLT2 gátlók, ezek meg a gliflozin végződésű hatóanyagú készítmények tartoznak ide. Ő egy kicsit más hatáscsoportba tartozik, de ez is rendkívül fontos, és nem csak a cukorbetegeknek, hanem krónikus vesebetegségben, illetve szívelégtelenségben is lehet ezeket a gyógyszereket jól használni, és magának a betegségnek a lefolyását tudják módosítani, szív-érrendszeri rizikót jelentősen lehet ezen gyógyszereknek az alkalmazásával, korai alkalmazásával csökkenteni.
Talán ez volt az a rész, amely ugye kevésbé érthető az egyszerű ember számára, ezek a bizonyos hatóanyagok, de ezzel összefügg mégiscsak az, hogy nagyon sokaktól halljuk, elgondolkodunk azon, hogy a gyógyszereket jó eszedni, kell leszedni, mindig a mellékhatásokra gondol az ember, és talán ezért is halogatja sokszor az orvos megkeresését, felkeresését. Mitől modernek ezek a gyógyszerek?
Néhány évvel ezelőtt volt egy gyógyszercsoport, aminél kiderült, hogy szívelégtelenségnek a rizikóját fokozta. Na most ennek következtében ezt a gyógyszercsoportot ki is vonták a forgalomból, és innentől kezdve egy szájon átszedhető, vagy bármilyen egyéb módon alkalmazott cukorbetegségre adandó gyógyszer esetében az FDA, az Amerikai Gyógyszerbiztonsági Hivatal megköveteli azt, hogy nem elég ezeknek a gyógyszereknek csak az úgymond megfelelő cukorháztartást biztosítani, hanem a szív-érrendszeri betegségeknek a rizikójának a csökkentésében, ezeknek a betegségeknek az előfordulási esélyének a csökkentésében, illetve az ezekből adódó halálozási mutatóknak a javításában is nagyon pozitívnak kell, hogy legyenek. Tehát magyarul, hogyha az ember ezeket a gyógyszereket szedi, akkor kisebb eséllyel alakulhat ki a szív-érrendszeri betegség, például egy szívizominfarktus, vagy egy agyszélütés, vagy stroke, ami hát óriási problémát jelent mind a társadalomra, mind a magára az egyénre, illetve a családjára nézve. Tehát az ön kérdésére az a válasz, hogy ezen gyógyszereknek a felírásával jelentősen tudjuk csökkenteni ezen betegségeknek a rizikóját. Tehát nem csak az, hogy valakinek a fiziológiáshoz, élettanihoz közelítő vércukorértéke lesz, hanem a szív-érrendszeri rizikója is jelentős.
Beszélhetünk-e még röviden arról, hogy a kettes típusú cukorbetegséget megelőzi az inzulinrezisztencia?
Így van.
Tudjuk-e, hogy ez mit jelent?
Igen, tehát ugye a kettes típusú diabetes mellitus esetében bizonyos vércukor határértékeket meghatároztak évekkel ezelőtt, aztán egy új entitás került be a köztudatba, ez a bizonyos prédiabetes, cukorbetegség megelőző állapot, vagy a cukorbetegség előszobájaként is szokták ezt apostrofálni, ami azt jelenti, hogy picit szigorodtak mind az éhomi vércukorra vonatkozó kritériumok, mind az úgynevezett három havi szénhidrát anyagcserét nagyon jól tükröző hemoglobin A1C laborparaméterre vonatkozó értékek is szigorodtak. Tehát a lényeg az, hogy olyan kórállapotnak tartjuk a prédiabétes, cukorbetegség megelőző állapotot, ami hasonlóan fokozott szív-érrendszeri rizikóval jár, és ugye ezen eseteknek körülbelül egy harmada, vagy akár nagyobb hányada rövid időn belül cukorbeteg lehet. Magyarul, hogyha valakinél kicsit emelkedett ez a bizonyos hemoglobin A1C érték, akkor érdemes egy szájon át végzett cukorterheléses vizsgálatot folytatni, amivel pontosan be tudjuk sorolni a páciensünket egy bizonyos stádiumba, ugye, hogy emelkedett éhomi vércukor, csökkent cukortoleranciával jellemzett értékek jöhetnek ki, és ezek mind-mind a prédiabétes cukorbetegség előszobájába tartoznak. Tehát miért olyan fontos nekünk az, hogy ezeket fölismerjük? Hát azért, mert egyrészt jó eséllyel ezen betegekből cukorbeteg lesz, rövid időn belül, másrészt maga az előszoba is már komoly rizikófaktort jelent a szív-érrendszeri bajok szempontjából.
De akkor ugye ehhez már nem elég az évente egyszeri laborvizsgálat, hanem ha nem is csak a gyanú merül fel, hanem ha az ember úgy gondolja, hogy jobb lenne ellenőrizni, akkor el kell menni erre a három havi laborvizsgálatra is, vagy meg kell nézetni a három havi értéket például? Vagy ezt hogyan kezelje a beteg?
Azért, amikor a páciens eljön a rendelőbe, nyilván vannak bizonyos force kérdések, amiknek el kell hangozni, amikről ugye az előbb beszéltünk a tünetek kapcsán. Tehát ha a beteg nem is említi ezeket, az orvosnak érdemes ezekre direktben rákérdezni. Ez az egyik dolog. A másik az, hogyha történik egy rutin labor, és a rutin laborban az éhomi vércukor kicsit emelkedett már, tehát még ugye nem tekintjük diabétesznek, mert ugye 7 fölött tekintjük cukorbetegnek az illetőt, hogyha ha a vércukorérték, az éhomi vércukorértéke 7 fölött, 7 millimol per liter fölötti, de mondjuk 6,3 millimol per liter az éhomi vércukra, és a hemoglobin A1C pedig mondjuk 5,8%. Ez a mostani kritérium szerint már ez egy cukorbetegség előszobáját jelzi. Azért, hogy én megtudjam azt, hogy pontosan hányadán is állunk, érdemes egy cukorterhelést végeztetni, amit akár a házi orvosok is, tehát mi magunk is kiírhatunk, és kérhetünk, mert ezzel ugye egyrészt pontosabb képet kapunk, másrészt akár kijöhet egy olyan érték is, hogy itt bizony már olyan magas a 2 órás cukorterhelési érték, hogy az már cukorbetegségnek számít.
Ez már az a módszer, amikor cukros vizet itatnak az emberrel?
Igen. Így van, ugye megvan ennek a szabálya rendszere, ugye 75 g cukrot kell meginni. Ilyenkor azt szoktuk mondani a betegeknek, mivel nagyon émeítően édes, hogy egy pár csepp citromot lehet éppen beletenni, hogy viszonylag elviselhető legyen ennek a folyadéknak az íze. Ugye ez egy extrém nagy terhelés, mert azért 75 g cukor az rengeteg, és ugye ebben az extrém terhelésben igazán kiderülhet az, hogy pontosan milyen szénhidrát anyagcsere problémája lehet az illetőnek. Amit nagyon-nagyon fontosnak tartanék, és ezt hangsúlyoznám ki, ugye mostanában, amilyen előadásokat is tartottam, valamennyi esetben, ahogy a prevenciót hangsúlyoztam, tehát minél korai stádiumban kerüljenek már fölismerésre a betegségek, ne akkor, amikor már mondjuk valaki infarktus kapott, és közben kiderül, hogy van egy 20-as vércukra. Tehát ezért tényleg mindenki ragadja meg a lehetőséget, hogy ha van szűrővizsgálatra mód és lehetőség, már pedig van, akkor azt igénybe kell venni. És nem szabad ettől félni, senkinek sem.